Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten hozzánk szóló szavát, igéjét. Ugye, amiképpen írva található az előbb hallgatott ige szakaszban, Lukács evangéliuma 11. részében 5-től 8-ig terjedő verseket olvasom újra. Lukács evangéliuma 11. részének 5-től 8-ig terjedő verseit hallgassuk. Azután így szólt hozzájuk: ki az közületek, akinek van egy barátja, és az elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki: barátom, adj nekem kölcsön 3 kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek. És az így válaszolna belülről: hagyjál békén, az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyban vannak. Nem kelhetek fel, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem is kelne fel, és nem is adna neki, azért, mert a barátja tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van. Amen. Kedves testvéreim! Folytatjuk Jézus Krisztus példázatairól szóló sorozatunkat ezekben az időszakokban. Most már 10. vasárnap ez, hogy a Jézus példázatairól beszélünk itt vasárnap délelőttönként. És arról beszélek, amit terveztem, hogy beszélek már 10 héttel ezelőtt is. Majd nem is én terveztem ezt a tervet, már az Isten letette a koronavírus idejére is. Azt mondta 10 héttel ezelőtt, hogy ebben az időszakban is, ebben az időszakban erről kell neked prédikálni. Honnan tudtam én erről, honnan gondoltam én erről, hogy ilyen környezetben kell nekem erről beszélni. Megvallom őszintén, nagy volt a kísértés, a sok maradj otthon jelszóra, amit láttam az interneten, hogy most hát itt van a feladott labda, feltett labda, csapjuk le ezt a labdát a tékozló fiú történetével, nem? Micsoda üzenet lenne a tékozló fiú történetében, az, hogy maradj otthon. Hát nem, és sehova, maradj otthon. De aztán egyre jobban belépve ebbe a példázatba, és egyre jobban megismerkedve ezzel a példázattal, nem tartozik Jézus legismertebb példázatai közé, inkább látva ezt a példázatot és ennek az üzenetét, gondolom, hogy nagyon-nagyon sok aktualitása van. Mert mire tanít bennünket ez a példázat? Tanít bennünket imádkozni. Így kezdődik az egész történet. Taníts minket imádkozni. Tanítványai ezt mondta Jézusnak. Valószínű, hogy Jánosnak, keresztelő Jánosnak is tanítványa volt előzőleg ez. Taníts minket imádkozni. Hogy kell nekünk imádkozni? És tényleg, tehát most, amikor sokan nekifogtak, az imádságnak ezekben az időszakokban, olyanok is, akik nem feltétlenül tették ezt rendszeresen az előtt, és Isten őriz, hogy én bármilyen gúnyt fogalmazzak meg, mert Isten nem gúnyolódik velünk. De hogyha tényleg jogos kérdésünk az, hogy ha már imádkozunk, akkor hogy imádkozzunk, akkor tanítványával együtt, Jézus tanítványával együtt nekünk is fel lehet tenni ezt a kérdést. Hogyan lehet nekünk imádkozni? Egy olyan történetről beszél, egy olyan példázatról beszél Jézus Krisztus, amelyben legalább három szereplő szerepel. Van egy férfi, aki kopogtat éjjel a barátja ajtaján. Érdekes a történet. Miért éjjel? Azért, mert éjszaka érkezett hozzá egy vándor barátja. Mi az, hogy éjszaka? Éjszaka nincs, mit csináljon? Hát ő is sunyiba jön át a határon, vagy mi történt? Éjszaka jön. Abban a történetben és abban a korban érthető volt, ha valaki éjszaka jött és éjszaka kopogtatott. Tudjátok miért? Azért, mert a vándorok általában éjszaka mentek. És éjszaka járták a vidéket. Éjszaka mentek városról városra. Miért? Azért, mert nappal olyan meleg volt, hogy igazán nem lehetett a nyaka közé venni a lábát az embernek, hanem legtöbbet, akik hosszú útra mentek, éjszaka utaztak. És ezért jött be ehhez a baráthoz az illető, aki tudta, hogy a legnagyobb szégyen az, hogyha nem vagyok jó vendéglátó. A vendéglátásra ilyen szempontból nagyon sokat adott az Ószövetség. Gondoljuk Ábrahám történetére, és gondoljuk nagyon sok mindenre. Valóban fontosnak tartotta ez a barát, hogy hát ezt a három kenyeret legalább adja oda neki. És ezért gyorsan átment a másikhoz, és kért tőle. Az nem nagyon akart ajtót nyitni, még jobban dörögbölt, még jobban kopogtatott, és aztán csak kinyitatott neki az ajtó. És teljesült az ő tolakodásáért az imádsága. De miről lehet nekünk itt, mit lehet nekünk tanulni az imádság rendjén és az imádság témájában ebből a példázatból? Egy történet jutott eszembe, egy ókori történet, válaszolva arra a kérdésre, hogy hogyan lehet nekünk imádkozni. Egyszer egy ókorban az egyik király diadalmasan jött haza a seregével, hadseregével együtt, ő az élen, az első kocsiban, és egyszer egy kicsi fiú gyorsan oda sonfordált az autóhoz, kocsihoz, és fel akart ugrani, és ott akart helyet foglalni a király mellett. És a katona, aki őrizte a királyt, az őrző, az gyorsan odaszaladt hozzá, és azt mondta, hogy menj innen te! Hát ez az én királyom, meg kell, hogy védjem. Mire megszólalt a kisfiú, hogy lehet, hogy neked a királyod. Az lehet. Megengedem. De aki bennül, az nekem az apám. Úgyhogy engedd már meg, hogy bemenjek. Ó, az más. Azt hiszem, hogy ez az a tolakodás, amiről szól ez az imádság. Hogy igen, királyunk nekünk a mi Istenünk. Királyunk nekünk Jézus, akinek valóban korona van. De hogy nem csak királyunk van, hanem nekünk az atyánál, az atyánál otthonunk van, és szólíthatjuk úgy, hogy atya. Szólíthatjuk úgy, hogy apa. És szólíthatod ma is úgy, hogy apa. Most mire van itt még? Négy dolgot szeretnék elmondani a mai istentiszteleten az imádságról még, és ezt a négy dolgot példázat kapcsán szeretném, hogyha megjegyeznénk. Első üzenetem az, kedves testvérem, hogy te, amikor imádkozol, te nem zavarod az Istent. Beszéltem ilyen emberrel, aki azt mondta, hogy itt imádkozzak én már annyit, hát most az Isten helyében lennék, én is unnám már ezt a sok rinyálást. Miért imádkozzak én annyit? És Hadd bátorítsalak benneteket arra, hogy Isten nem így gondolkodik, mint egy ember. Nekünk szükségünk van az imádságra, és az tény, hogy te nem zavarod az Istent. Nem zavarod az Istent. Bátran. Ott, ahol vagy. Ott, ahol vagy. Kulcsolod össze a kezed. És bátran szólíts meg. Tudom, hogy nagyon sokszor beszéltünk már pár héttel ezelőtt erről a úgyse, úgyisról, amikor már úgy megyünk az Istenhez is, hogy úgyse fog hallgatni engem, úgyse fog meghallgatni engem, úgyse fog sikerülni, úgyse fogok meggyógyulni, hát minek imádkozzak, úgyis az lesz, amit ő akar. Na, így nem menjél imádkozni. Így nincs értelme. Úgyis az lesz, aztán csinálj, mit akarsz. Úgyse, úgyis. Na, ez ellen, a gondolkodás ellen szól első rendben ez a tolakodó imádság. Isten nem zavarod, testvér. Nincs egy olyan órarendje, tudod, hogy csak holnap 8 órától fogad. Meg hónap után már be van telve a notesz. Jézus Krisztus nevében, és ez fontos, Jézus Krisztus nevében bármikor zavarhatod. Azonban van két nagyon fontos ajtó, ami miatt zárva van az út közted és Isten között. Mert miért van zárt ajtó? Az első zárt ajtó, tudod mi? Az a zárt ajtó, amikor te úgy jössz az Isten elé, hogy haragszol valakire. Hogy nem voltál hajlandó megbocsátani valakinek. Na, az egy zárt ajtó. És az tőled függ, nem az Istentől. Az az első zárt ajtó, hogy nem bocsátottál meg valakinek, hogy tartod a haragot. Hát hadd mondjam el konkrétan, te haraggal jöttél ide, ha haraggal kulcsoltad össze a kezedet, felejtsd el, hogy az Isten téged meghallgat. Felejtsd el. Hát te magad csapod be az ajtót. Te magad zárod be az ajtót az Isten előtt. Azzal, hogy haragszol. Ha haragszol, az zárt ajtó. A másik, amire tanít ez a példázat, nézzétek azért, mennyire aranyos ez a férfi. Ő is mondhatta volna, aki kér egyébként. Mondhatta volna barátnak ő is azt, hogy figyelj ide, alszom, hagyjál békén, ne zavar. De ez az ember a másikért megy oda, nem magáért, ő meg volt köszöni szépen. Éppen készült lefeküdni. De a barátjának, a vándornak akar segíteni azzal, hogy a másikhoz bemegy és kér 3 kenyeret. A második zárt ajtó az imádságban, közted és Isten között, az az egoizmus. Az az önzés. És nem önző imádság az, amit nekünk mondani kell. Aztán a második üzenet az az, amit énekeltünk is. Szándékosan kértem a 463-as éneket, de a 469-esben is benne van ez, amit fogunk énekelni. Jövök, semmit nem hozva. Keresztetbe fogózva, mesztelen, hogy felruház, árván bízva, hogy megszállsz. Énekeltük, énekeltük. Remélem otthon is. Aztán lábaidhoz hullott tört reménnyel, mert por és hamu vagyok csupán. Hogy kell nekünk jönni az Istenhez? Úgy, Istenem, nincs semmi. Nincs semmi. Üres kézzel jövök hozzád. Nem az én erényeimmel jövök hozzád. Nem az én jó cselekedeteimmel jövök hozzád. Hanem ezzel a két üres kézzel, két üres tiszta kézzel jövök hozzád. De hogy szeretném, hogyha te tennél bele valamit. A te ajándékoddal szeretnék innen tovább menni. Milyen fontos üzenet. Mert látod, kérnek tőlünk az emberek sokszor sok mindent. És azt kell mondjuk, mint ez a barát, hogy ne haragudj, nincsen. El kell menjek kérni én is, mástól, az Istentől. Kérnek tőlünk bátorítást. Ezekben az időszakokban kérnek az emberek tőlünk bátorítást. De hogyha mi nem vagyunk bátrak, akkor hogy adjunk bátorítást? És az igazság, valójuk meg őszintén, hogy egy kicsit megremegett a keresztények lába is. És kicsit mi is megremettünk. Ezért megyünk az Istenhez úgy oda, Istenem, nincs bátorságom. Saját erőmből nincsen bátorságom. Adj nekem bátorságot, hogy tudjak bátorságot adni annak, akinek nincs. Örömöt kérnek tőlünk az emberek. Poénkodunk itt nagyon sok mindenben. Igen. Néha jó is, hogyha van az embernek humorérzéke. De igazi örömöt várnak az emberek. Szívből jövő örömöt. Nekem nincs, Uram. Nekem nincs. Saját erőmből nincs. Kérlek, Te adj nekem. Az emberek arra vágynak, hogy szeressem őket. De én se tudok saját erőből szeretni. Uram, szeress. Tudom, hogy nem érdemlem meg. Nem az érdemeimért. Adj szeretetet, hogy tudjam továbbadni a másik embernek. Valamikor történet szerint egyszer egy szegénység idején, valamikor a világháború után lehetett ez, egy szegény asszony ment el az üzletbe, és egy cetli volt csupán a zsebébe. Pénz nem volt. Csupán egy cetli. Egy kicsi cetli. És megkérte az eladót, hogy adjon neki valamit, nincsen pénze. Nincs semmilyen. Neki csak hite van. És ez a cetli a kezébe. Gúnyolódni kezdett vele az eladó, és azt mondta, hogy ó, neked csak ez van, na lássuk, mennyit ér neked az a cetli, mi van rajta? Látette a cetlit a mérlegre, a mérleg egyik nyelvére, egyik részére, és azt mondta, hogy na lássuk, amennyit kibír, azt hazaviheted. És elkezdett enni a másik részére a mérlegnek egy kiló liszt. Nem emelkedik a mérleg. Egy kiló cukor. Nagyot néz az eladó, és kezdi sorba pakolni az élelmiszereket, és nem hisz a szemének. A mérleg nem is mozdul. Mi történik itt? Mi van írva azon a lapon? Milyen nehéz az alap? Gyorsan elkapta ezt a lapot, ezt a kis cetlit, látta, hogy nem is olyan nehéz, és elkezdte olvasni. Egy imádság volt csak rajta. Uram, arra kérlek, hogy tedd te a kezedet rá az én ételemre és az én életemre. Mert az Isten megnyomta ezt a mérleget, és ételt adott neki. Mert úgy jött ez az ember, úgy jött ez az asszony oda az üzletbe, hogy nincsen semmi. Úgy ment az Istenhez voltak éppen, hogy nincsen semmi. És mennyire igaz ez, és így kell értenünk. Így kell értenünk a boldog mondásokban azt az üzenetet, hogy boldogok a lelki szegények, mert ővék a mennyeknek országa. Amúgy sem értelme nem lenne, mert éppen a lelki gazdagok kellene, hogy boldogok legyenek, mert tudják, az lelkileg gazdagok. Nem! Boldogok a lelki koldusok, mert hogy ki tudják nyújtani a kezüket az Isten felé, és azt mondani, hogy Uram, nincs semmi, kérlek, adj. Ha így mész módon az Istenhez, akkor hidd el, hogy bátran teheted. Aztán szeretném elmondani neked az imádsággal kapcsolatosan ma azt, hogy az Istennek konkrét imádság kell. Miről szólt az imádság? Adj három kenyeret. Hát ennél konkrétabb imádság azt hiszem nem is kell, nem? Adj három kenyeret. Konkrét imádság. Tudjátok, mi a baj nagyon sokszor a mi imádságainkkal? Hogy szépek, de nem mondunk vele semmi. Ilyen nagy körmondatú imádságokat mondunk meg, olvasunk sokszor, de minek? Minek? Konkrétan. Van konkrét kérdésed az Isten felé? Imádkoz és dolgoz. Ez a kettő együtt megy. Erről a másodikról mindjárt beszélek. Ha már interneten vagyunk, meg visszanézzük. Tessék megnézni, mit jelentett pár évtizeddel ezelőtt az, hogy imádkoz és dolgoz egyszerre. Megosztottam egy idős néninek a bizonságtételét. Érdemes ezt 15 percet ma délután végighallgatni, hogy hogyan imádkozott az a néni. És hogyan hitt, fölnézve a csillagos égre, tiszta égre, hogyan hitt abban, hogy, hogy itt nem lesz vége. Nem lesz vége. Hát megyünk tovább. De addig mi itt vagyok. Ez az öröm határoz meg engem, ez a kapcsolat határoz meg engem. Azt gondoljátok, hogy ebben a korban nem ugyanerről kéne, hogy szó legyen. Csak egy csomó minden más elvakít. Imádkozz és dolgozz. De imádkozz konkrétan. Imádkozz konkrétan. Annyira szeretem a gyerekeket, hogy imádkoznak. Az ifjakkal is szoktunk imádkozni ifjúsági bibliaórán. Őket is szeretem, bár nagy részt mindig a tanulásért imádkoznak, meg az, hogy kibírták valahogy ezt a hetet, meg valahogy bírják ki a következőt is. De az valahogy konkrét az az imádság. Nekik ez határozza meg az életüket. A szerelmükről nem nagyon mernek beszélni még mások előtt, de hiszem, hogy ezt is megfogalmazzák. Mindig szoktam a konfirmandusokat oda tenni, hogy írjanak egy pár sort. És ugyanígy tett az egyik szolgatársam is, egyszer egy vallásórán, oda tette a gyermekeket imádkozni, írják le az imádságot. És név nélkül tegyék be. És tanulhatunk mi a gyerekektől, tanulhatunk sokat a gyerekektől, mert tényleg sok imádság, sok konkrét imádság jött. Hát ilyen, hogy add Uram, hogy a következő héten román órán azt a tételt kapjam, amit tudok, meg mateknél ne feleljek, meg ilyen konkrét témák is. Leírta ez a lelkész, hogy nagyjából miről szóltak ezek az imádságok. Volt ilyen, Uram, hány angyal van a mennyben? Mondd meg nekem, én szeretnék az első lenni az osztályban, aki ezt tudja. Uram, szólt a másik imádság, köszönöm, hogy nem hagytad magad becsapni az időjárás jelentőktől. Még mondtak egyet, te tettél mást. Uram, van, ki segítsen neked ott a mennyben? Most éppen szabad idő van, szeretnék egy pár napig a segédmunkásod lenni. Ugye? Uram, szól a másik imádság. Ma van a szülinapom. Nem tennél oda az égre egy szivárványt? Kedvem érna. Aztán volt egy nagyon nehezen teljesíthető kérés itt Romániában. Uram, nem tennéd meg azt nekem, hogy felemeled a gyerekpénzt? Na hát ez szerintem, ez az egy nem tőle függ. De ilyen konkrét imádságon. Beszélhetsz te szépen, ügyesen, hiszen tudja, mi van az agyadban, mi van a gondolatodban. A kettő nem egyezik. A gondolatod meg a kimondott szavad, semmit nem ér az egész. Aztán a negyedik üzenet, lassan a végére ére. A negyedik üzenet az az, hogy ugye az, aki nyitotta az ajtót, nagy nehezen kinyitotta az ajtót, az se feltétlenül az atyát szimbolizálja a felolvasott történetben. Hát nem az is egy embert szimbolizál. Ugye egy kis molcos, ott volt a gyermekei mellett. Azért el tudjuk képzelni, hogy mindenki egy szobában aludt. Tehát egy szoba, konyha, fürdőszoba, minden együtt volt. Egyetlen egy szobában. Tehát gyermekei mellett fekszem, mondja. Kinyitja az ajtót, és azért csak segít neki, még ha tolakodás miatt is segít. Az utolsó üzenetem az az, hogy ne csak imádkozz, hanem dolgozz, azaz legyél te az ima meghallgatása. Legyél te az ima meghallgatása. Valakinek már elmondtam ezt, sose felejtem el, 2002-ben, mikor első éves teológus voltam Kolozsváron, egy hideg téli éjszakán, valamikor december elején, plédekkel indultunk el teológus hallgatókkal, hogy hajléktalanokat keressünk fel, és adjunk plédeket ezeknek az embereknek, mert tudtuk, hogy fázni fognak. Sose felejtem el ezt az arcot. Amikor meglátott bennünket egy 50 év körüli férfi, szakállas, ilyen tipikus hajléktalan, kiszökött a könny a szemében, és azt mondta, hogy Egész nap ezért imádkoztam. Hogy valaki hozza nekem egy plédet, mert ha nem hoz, én ma éjszaka megfagyok. Legyél te az ima meghallgatás. Én annyira, ne értsétek félrem, nem dicsekedni akarok ezzel, de annyira jól esett az, hogy én lehettem egy ima meghallgatás. Isten megengedte nekem azt, hogy én eszköze legyek. Akarsz ilyen eszköze lenni? Akkor imádkozz és dolgozz. Hogyan imádkozzunk? Nem beszéltem ma az imádságnak a retorikájáról. Nem beszéltem ma az imádság matematikájáról, meg földrajzáról. Milyen hosszú, meg milyen széles kell legyen az imádság. Erről nem beszéltem. Nem beszéltem a metodikájáról, hogy először ez, aztán az. Persze van egyfajta stílus, ami ki kell, hogy alakuljon, hogy először hála, utána könyörgés, stb. De nem ez a lényeg. Mehetsz te akármilyen metodikával, ha nincs a szíved benne, mehetsz a metodikáddal együtt, ahova akarsz. Meg logika. Nem beszéltem az imádság logikájáról. Úgy mehetsz össze-vissza, ahogy akarsz. Sokszor a beszélgetésben is össze-vissza váltjuk a témákat. Az Istennel való kapcsolatban miért nem lehet? A mi eszedbe jut, mond. Csak mond végre. És hogyan? Bátran, vakmerőn. Mert az ima nekem jó. Ha imádkozom, a számomra jó. És a mai ige arra bíztat bennünket, hogy ha imádkozunk, akkor azt tegyük, azt tűzzel. A legnagyobb lendülettel. Tűzzel. Nem tudom kihagyni ezt a történetet, és ezzel tényleg zárnám. Tudom, hogy nagyon sokan ismerik már, mert mondtam ezt a történetet, talán többször is már innen a szószékről. De az imádságról beszélek, és ez a téma, akkor el kell, hogy mondjam azt, hogy az imádság az egyetlen olyan kapcsolat, amely téged valóban átvezet az életed végén, az örök élet felé. A történet az így szól, sokan bólogatni fognak, mert ismerhetik, hogy egyszer egy lelkipásztort kértek meg egy idős beteghez, hogy menjen el és vigasztalja, egy kicsit bátorítsa. Közel volt már a vég. És kérdezte ez az idős beteg, hogy lelkipásztor úr, tiszteletes úr, én nagyon szeretnék imádkozni, pontosan úgy, mint ez a tanítvány. Szeretnék megtanulni imádkozni. Hogyan kell imádkozni? Mondja el nekem. És akkor lelkésznek valami, hogy eszébe jutott, és hirtelen az ágy mellett lévő székről felállt, és vett egy másik széket, és arra ült le. És azt mondta, hogy az imádság az legyen valóságos. Látod, az a szék, amelyen az előbb ültem, hidd el, hogy azon a széken most Jézus Krisztus jó. Kezdjétek el a beszélgetést. Kezd el vele beszélni valósággal. Láthatóan az egyszerű beszédet megértette az idős ember, és békében el is váltak útjaik, lelkész ment tovább, és mivel egy konferenciára kellett menjen több hétig, mire visszajött, hazajött, elhunyt az öreg. Meghalt az idős bácsi. De a lánya, lányát nem hagyta nyugodni egy gondolat és egy kép, csak elment a lelkészhez, tiszteleteshez, és azt mondta, hogy sajnálom, hogy nem ön jött a temetésre, és nem ön végezte el a temetés szolgálatát, de el kell, hogy mondjak valamit. Egy furcsa póz, az, amivel az én édesapám meghalt. Nem is láttam még ilyet. Ugyanis a teste az az ágyon volt. De amikor elhunyt, amikor meghalt, a feje a mellette lévő széken volt. Vajon mit jelenthetett ez? Lelkész tudta. A lelkész tudta, hogy ez az ember úgy halt meg, hogy a fejét valóságosan a Jézus ölébe helyezte. Nem kell nekünk eddig várni. Nem kell nekünk várni addig, míg oda helyezzük. De tudjuk azt, hogy lesz egy nap, amikor Isten átölel bennünket, és átölel bennünket az ő hazájába, az ő országába. És lehet nekünk úgy élni már most ezt az életet, ezzel a biztonsággal. Mert bármi hír jön, enélkül, a biztonság nélkül megijeszt bennünket, elrettent bennünket, félelmet helyezt a szívünkbe. Olyan jó lenne ma, amikor az imádságról tanít bennünket az Isten. Olyan jó lenne ma végre, hogyha egy imádkozó nemzetért imádkozna. Hogy akkor, amikor visszanézünk 1848. március 15-re, amikor visszanézünk több ezer éves történetünkre, amikor visszanézünk nemzetünkre, és hálát adunk az Istennek, hogy ezért a nemzetre tartozhatunk, akkor ugyanakkor könyörögjünk az Istennek ahhoz, hogy legyen egy imádkozó népünk, egy imádkozó nemzetünk, mert ez a nép csak akkor marad meg, hogyha Jézus Krisztus kezébe lesz téve. Csak a Jézus Krisztus kezébe. Nincs más. Csak a Jézus Krisztus keze. A másik, legyen ez egy konkrét imádság ma. Imádkozunk ma a nemzetünk mellett a beteg emberekért. Azokért is, akik elvesztették reménységüket. Konkrétan, ki van az eszedbe? Mondd ki az neki. Imádkozunk ma a koronavírusban szenvedőkért is. Konkrétan. Ha ismerünk valakit, meg ha nem ismerünk, általánosítsunk ki azok, akik elkapták, vagy akik félnek ettől az egésztől. Imádkozzunk a pánik betegekért. Nagyon sok pánik beteg van. De konkrétan fogalmazzuk meg, hogyha én az vagyok, valljam meg az Istennek. Ne menjünk elő az Isten elé ilyen álbátorsággal, hogy hát én nem félek semmitől. Isten tudja, mi a szívedben van. Neki nem kell vagánykodj. Ha félsz, imádkozz bátorságért. De tudjátok, miért imádkozom a legjobban? Azért imádkozom a legeslegintább, hogy ez az egész, ami most körülöttünk történik, ez az egész, ami a világban történik, ez egy eszköz legyen az Isten kezében, amelyen életeket változtat meg. Tudjátok, hogy mi a baj? Beszéltem erről karácsonykor is. Kezd egy olyan nemzedék felnőni, és kezdünk egyre inkább ehhez hasonlítani mi is, emberek is, felnőtt emberek is, amelyek az érzelmi intelligencia egyre nagyobb hiányában nőnek fel. Érzelmi, nem értelmi, érzelmi intelligencia. Nem sírnak, nem hatódnak meg, nem szánakoznak, nem érdekli. Olyan nagy fluktuációt ad nekik az internet, meg minden más, hogy ami a valóságban történik, az már nem hagyja meg az embereket. Változzon meg ezáltal a világ. Tegyen bennünket érzelmileg intelligensé. Nem csak értelmileg, érzelmileg is. Hogy rázzon meg úgy ez az egész bennünket, hogy ne legyünk ugyanazok az emberek, akik voltunk előtte. Hogy legyünk mások. Adja Isten. Változzon meg nemzetünk a jó irányba. Változzon meg életünk a jó irányba. Változzon meg a környezetünk a jó irányba. Változzon meg városunk a jó irányba. És változz meg te is a jó irányba. Amen. Valóban változásra van szükségünk. Mennyei apukánk. Köszönjük, hogy királyunk is vagy, de ugyanakkor velünk kapcsolatot tartó édesapa is. Aki ezt a kapcsolatot Úgy erősítetted meg, hogy a te fiadat küldted el. Értünk. Hogy meghalljon helyettünk. Köszönjük ezt az áldozatot. Szeretnénk ma is emlékezni erre. És ma is ezáltal érezni, és egyre inkább érezni, érezni a szeretetet. Érezni azt, amire nekünk van szükség. Kérünk, áldj meg bennünket. Áld meg a mi életünket. Konkrétan attól, hogy el tudjuk mondani neked, hogy mi a baj velünk, mi a bajunk. Vagy talán mi se tudjuk. Lehet. Viszont akkor mondjuk el ezt így, és így mondjuk el neked, hogy nem tudjuk, hogy mi a bajulunk. Nem tudjuk felfogni. De kérlek, segíts. Segíts, Uram. Segíts, Uram. Ha akarod, megtisztíthatsz minket. Ha te akarod, tisztává lehetünk. Ha te akarod, meggyógyíthatsz bennünket. És köszönjük, hogy nekünk is lehet ezt akarni. És ezzel az akarattal hozzád menni. Imádkozunk konkrétan gyülekezetünkben lévő betegeinkért. Magunkban most kimondjuk ezeket a neveket. Köszönjük, hogy meghallgatod az imádságot is. Sokszor azért adod nekünk a megpróbáltatásokat az életünkben, hogy nyilvánvalóvá legyen a te hatalmad. Hogy itt te cselekszel. Hogy te csodát cselekszik. És te teszel csodát. Senki más. Imádkozunk ma a gyászolókért. Akik elvesztették szerettüket. Te vigasztald őket élő szóval. Nem csak itt, hanem tovább. Tovább menve innen. Imádkozunk, könyörgünk, Urunk Istenünk, most innen a szigetlenkői gyülekezetből is együtt, de mindenki, aki hallgatja az imádságot, és velünk együtt mondja az imádságot. Imádkozunk az orvosokért, a nővérekért, asszisztensekért, mindenkiért, aki most rohangál, és mindent megtesz azért, hogy gyógyuljanak a betegek. Add nekik ezt a bizonyosságot, hogy te vagy az orvos, te vagy az áldott orvos, és ők lehetnek az ima meghallgatás. Ők lehetnek a te eszközöd. Kérünk, add, hogy a te eszközöd legyenek. Imádkozunk a betegekért még egyszer. Különösen ebben a vírusban szenvedőkért. Isten, neked hatalmad van arra, hogy múljon el. És hogy ne történjen meg ez. De valóban tiszta szívvel mondjuk ezt. Nem bátortalanságból. Legyen meg a te akaratod, és változtass meg bennünket. Amen. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Gyülekezet áldozatot szeretetébe ajánlom az adakozást, ismervén a mi Úrunk Jézus Krisztus jó téteményét, ki gazdag lévén szegény lett, hogy mi az ő szegénység által meggazdagodjunk. Istennek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját, te rajtad is könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az orcáját te feléd, és adjon békességet néked. Ámen. Szeretett testvéreim, hirdetéseket is hallgassuk meg. Először is hirdetem vigasztalást kérve és erőt kérve gyászolókra. Elmúlt héten eltemettük Munkhárt Julianna, 82 esztendős testvérünket. És nagyon erőt, vigasztalást a családnak, és bátorítom őket arra, hogy valósággal konkrétan imádkozzanak az Istenhez gyógyulás, lelki gyógyulásért és vigasztalásért. Ma szól a harang néhai Máté Ferencné született Bartos Anna Katalin emlékére, halálának egyéves évfordulója alkalmából. Kegyelettel emlékezik rá férje Ferenc. Ma szól a harang néhai idősebb Plett András emlékére, halálának hetedik évfordulója alkalmából. Kegyelettel emlékezik rá felesége, gyermekei és családjaik. Ugyancsak ma szól a harang néhai Máté Ferencné született Bartos Anna Katalin emlékére, halálának egyéves évfordulója alkalmából. Kegyelettel emlékezik rá testvére, Eta, a Kallós és a Csetnek család. És hirdetem még azt is, hogy március 19-én fog szólni a harang néhai Zaj Árpád emlékére, halálának 31. évfordulója alkalmából. Kegyelettel emlékezik rá családja. Isten adjon erőt és vigasztalást az emlékezőknek és a gyászoló testvéreinknek is, tudva azt és bizonyosnak lévén abban, hogy Jézus Krisztus nem hiába mondja ezt, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Ha hiszik, akkor kérjük az ő vigasztalását. A 469-es számú énekünk eléneklésével, 469. számú énekünk első versét énekeljük el, lábaidhoz hullok, tört reménnyel. Kedves testvéreim, hirdetem azt, hogy a következő testvéreink adományoztak az elmúlt héten. Özvegy Plett Andrásné, Zaj és Zaj András. Isten áldja meg adakozó testvéreinket. Néhány dolgot szeretnék meg hirdetni azok számára is, akik még követik az interneten az Isten tiszteletet, és a gyülekezet számára is, hogy az elkövetkezendő időszakban tervek szerint csak az Isten tiszteletek lesznek megtartva, azaz vasárnap délelőtt is délután egészen 50-ig fogunk számolni, mint ahogy most is tettük. Szintén aztán 48-49 körül vagyunk. Nagyon eltalálta a gyülekezet, akik jöttek. Senkit nem kellett kiküldeni, és pont jól is vagyunk. Tessék? 45. Na, ennyi hiba százalék azért belefér. 45-ön vagyunk az Isten tiszteleten. És talán Tamás elmondja, hogy hányan vannak otthon. 7? 200. Hát folyamatosan, akik nézik, 200-at. Szeretettel üdvözlöm őket is. És mindannyiunknak mondom, hogy ezt az időszakot tessék úgy használni ki, hogy otthon is tessék az Isten tiszteleti alkalmat kihasználni. Tehát van a családnak papja, és ez mindig a férfi, apuka. De ha nem, akkor a női lelkészeket is elfogadjuk. Legyen az asszony. Van Bibliátok otthon? Ha nem, interneten ezerféle fordítás van. Elektronikus úton ki lehet nyitni, lehet olvasni. De ha még ez sem megy, akkor ugyanígy szeretettel hívlak benneteket, minden este 8-tól, holnaptól, ha Isten is megsegítés érünk. Persze ez az én tervem. Ha Istennek is ez a terve, akkor így lesz. Tehát holnap este 8-tól, minden este 8-tól találkozunk Satmárnémeti Szigetlanka Facebook oldalán, és egy rövid ige magyarázatot szeretnék átadni, és ott lehet beszólni. Ez egy olyan műfaj, az internet. Tehát ha közben van kérdés, ha tudok, válaszolok, ha nem, nem. Ez is benne van, de lehet kommunikálni. Tehát holnap estétől, minden este 8 órától Szatmárnémeti Szigetlanka Facebook oldalán találkozunk, illetve ma 5 órakor. Imádkozzunk, magyarok. Nagyon fontos üzenet ma ez. Imádkozzunk. Van miért, és hiszem, és szeressük az Isten. Tudjátok miért? Azért, mert akik az Isten szeretik, azoknak még a koronavírus is javára van. Amen. Kicsit átírtam a Róma 8:28-at, de hiszek ebben. És akkor még otthonról, meg itt az itteniek is elénekelünk egy ismert éneket, nagyon ismert éneket, és szeretném, hogyha hittel énekelnénk, és valóban ebben az időszakban jelenik. Túl vagyunk rajtam, szeretjük énekelni, ha túl vagyunk a bajon, de most, amikor bajban érezzük magunkat. Hisszük azt, amit énekünk most? Az Úr csodása működik? Hittel énekeljük. Csodásan működik.